Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Isten igével. Kicsodán van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Kegyelem, békesség és irgalmasság adassék néktek bőségesen Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön Istentől, a mi mennyei atyánktól, akit így szólítunk meg. Magasztallak, Uram, teljes szívemből, istenekkel szemben is csak rólad énekelek, leborulok szent templomodban és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amen. Hallgassuk Isten mindennél magasztosabb beszédét. Olvasom ez alkalommal az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11., 12., 13. fejezeteiből, mindegyik fejezetből néhány válogatott verset. Ezekben a napokban proféták jöttek le Jeruzsálemből Antiochiába. Előállt egyikük, név szerint Agabosz, és a lélek által megjövendőlte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Claudius idejében. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Judeában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet elöljáróihoz. Az Úr igéje pedig növekedett és terjedt. Barnabás és Saul, miután elvégezték szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, akit Márknak is hívtak. Antiochiában, az ottani gyülekezetben volt néhány proféta és tanító, Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Lúcius és Manáen, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusba. Amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. János is velük volt, mint segítő társ. Isten áldja meg az ige olvasását, ezt a kis részletet az apostolok cselekedeteiből. Csendesedjünk el helyünkön ülve, és imádkozzunk a mi Urunkhoz. Dicsér téged teljes szívünk, szerető atyánk! Mi úgy vagyunk, ahogy a Zsoltáros mondja, hogy megemésztjük a napjainkat, mint a beszédet. Ime az április is mögöttünk van. Köszönjük, hogy te a napjainkban, a múló időben is örökkévaló szeretettel szeretsz minket. Nem csak együtt, hanem külön-külön is. Így emlékezünk vissza a mögöttünk levő hónapra, vagy mögöttünk lévő hétre is. Így hozzuk eléd azokat, akiknek ez a hónap hozta meg az elszakadást, búcsúvételt szerettüktől. Áld meg őket, hiszen még akkor is, ha 90 fölött távozik szerettünk, egészen új helyzetben vagyunk. És köszönjük, hogy veled együtt dolgozhatjuk föl az érzéseinket, az utunkat, gyászunkat, de köszönjük, hogy veled együtt hordozhatjuk az örömöket is. Olyan nagy dolog, hogy nekünk nem csak földre szegezett szemmel telnek a napjaink, hiszen azért vagyunk itt most is, hogy rád tekintsünk. Kérünk, tisztítsd meg a szívünket. Bocsásd meg ennek az egész hónapnak minden vétkét, bűnét, mulasztását. Bocsásd meg azt, hogyha nem bíztunk benned, hanem keseregtünk, aggodalmaskodtunk, vagy vádolt a szívünk, pedig nagyobb vagy te a mi szívünknél. Hadd újjongjon föl a lelkünk a te igéd lelked nyomán, hogy nincs semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, hiszen a benned való élet lelkének törvénye megszabadított minket a bűn és halál törvényétől. Segíts tanulnunk az új élet útját. Így csöndesedünk most is eléd, imádkozva azokért, akik szabadságra mentek már, akár a fenti karzatról, akár csak így a templomunkból. Áld meg őket a szabadnapokat is, és áld meg azt a családot, aki vidékről érkezett, éppen, hogy szabadságát úgy kezdi, hogy itt velünk együtt lélegzik veled, Urunk, és add nekünk, hogy a sorozatunkat folytatva mindnyájan tőled kapjunk üzenetet. Amen. Fennállva hallgassuk, testvéreim, az ige hirdetés alap igéjét, amint az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. fejezetének második verséből olvasom. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Kedves testvéreim, az apostolok cselekedeteiről írott könyvet két nagy részre oszthatjuk. Az első 12 fejezetben végbe megy az, amiről Jézus így szólt a tanítványaihoz: erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában. És a 13. fejezettől kitágul a horizont, mert Jézus ez a mondathoz azt is hozzátette, mielőtt mennybe ment, és a föld végső határáig. És a 13. fejezettől a könyv végéig, a 28-kal bezárólag Pál apostol három missziói útja és a negyedik, a római út áll előttünk, és az a különleges élmény, ahogy látjuk, hogy rövid évek alatt hogy terjed el az evangélium odáig, hogy szinte az akkor ismert világ minden pontján hangzik már a Krisztus evangéliuma. Az első 12 fejezetben látunk előkészítő mozzanatokat erre a világ misszióra is, hiszen már Filipp, az evangélista, az etióp kincstárnokot Jézushoz segíti, vezeti, aztán végbe megy Saul megtérése, akit a pogányok apostolává hív el az Úr, sőt, egy római százados is, Cornélius megtér, akit Péter segít élő hitre a Krisztusban. Különös az az előkészítő munka, amellyel Isten rendezi a sorokat, hogy ne csak Pál kerüljön úgy a fókuszba, hogy a pogányoknak is hirdeti az igét, hanem még Pétert, aki aztán nagyon is ott marad, és hirdeti a zsidók között az evangéliumot, majd a pogányok közé is, ugye Rómába jut. Tehát az első 12 fejezet már mögöttünk van. És most vagyunk Pál missziói útjainak a kezdetén, az üdvtörténeti sorozatban. Arra gondoltam, hogy az első missziói utat átvesszük ezen a vasárnapon. De úgy jártam, amikor készülni kezdtem, hogy ez nagyon nagy terep, sőt, a missziói utak elé egy bevezető ige hirdetést szeretnék mondani, ezzel a címmel, hogy a kőleves. Meglepő ez a cím. Engem is meglepett, amikor a héten a balassagyarmati börtönbe utaztam, egy 2 hónapja barátommal lett úti vezetőmmel. Az egész akció éppen most, nem véletlenül, kicsiben példázta nekem azt a hatalmas munkát, amit Isten Pál apostollal a missziói utakon végzett, és a munkatársaival. Azt tudtam már, hogy ebben a börtönben néhány évvel ezelőtt parancsnoksággal megbízott vezető új alapelvvel látott munkához. Azt mondta, hogy az elesetteket nem a földbe kell döngölni, hanem minden eszközzel a felemelésükre, megmentésükre kell törekedni. Tette ezt azzal a józansággal, hogy beszámította, a sok elítélt közül talán csak néhánynak az életében fog ez változásokat hozni. Mintha valakitől már hallottuk volna korábban is ezt az alapelvet, ezt a megfogalmazást. Emlékezzünk csak, testvéreim, az Istennek fia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, megtartsa az elveszett. Igen, maga az Isten fia mondta ezt, éppen Zákeus története végén hangzik el ez a mondat. A számos programjuk között az is szerepelt, hogy az 1850-es években épült börtönnek a régi kápolnáját felújítják, hogy alkalmas legyen lelki programokra, ennek az elképzelésnek a mentén. Úti vezetőm is részese volt a felújítási munkáknak, és azóta is szívén viseli az ott folyó munkát. Engem is ebből a célból szervezett be egy missziós igehirdetés erejéig. Útközben kérdeztem, hogy hogy is történt ez a nagy munka, amit ott végbe vittek. Azt válaszolta, ismered a kőleves történetét. Nem ismertem. Elmondta. Ugye ebben a történetben, amelyet nyilván sokan ismernek már, jó szándékú, de nagyon szegény emberek elkezdenek egy finom kőlevest főzni. És ahogy főzik, oda megy valaki, mit csináltok? Főzzük a finom kőlevest. Csak egy kis só hiányzik még belőle. Azt mondja ez az ember, nekem van sóm, elment és hozta a sót. Aztán más is jött arra, az megkérdezi, hogy mit csináltok? Hát főzzük a finom kőlevest. Csak még egy kis hús hiányzik belőle. Hát most vágtunk, megy és hozza a húst. Na, így történt a tésztával, így történt a zöldséggel, és a végén a finom kőleves elkészült. Így történt, mondta úti vezető, aki egyébként országos hírű fényképész, a Házsongár című könyvéért 2010-ben miniszterelnöki kitüntetést is kapott. A parancsnok szerette volna a kőlevest elkészíteni, de pénze nem volt rá. Hamarosan 70-100 rab, akik vállalkoztak, kiképzést kaptak. Köműves, egyéb szakmunkából, úgy, hogy ez aztán később is a hasznukra legyen. Egy freskó festő, meghalván mi folyik itt, bevállalt, hogy a mennyezetet, falakat ellátja igazi meszes technikával, azzal a mélyen beleívódó festészeti technikával, képekkel. A rabok kiválaszthatták, hogy milyen képek kerüljenek a falakra, a mennyezetre. Mind azt a történetet, azokat választotta, amelyik az irgalomról, a megbocsátásról szólt, úgyhogy a tékozló fiú, ott volt Zákeus is, ott volt a bűnös asszony, aztán ott volt az irgalmas samaritánus képe, és mivel nem volt, aki a festésben segítségre legyen, a sátor aljaui börtönből két rabot átigazoltak egy időre, akiknek egy cellát berendeztek, az volt a műhelyük, rabok voltak, de festettek, és dolgoztak szépen. A fényképész vállalta, hogy végig megörökíti a felújítás mozzanatait, és belföldön és külföldön kiállítást rendezve fölhívja a figyelmet nem csak erre a kápolnára, hanem erre a koncepcióra, erre az elképzelésre, újszerű gondolkodásra. A börtönparancsnok lelkiségére jellemző, hogy elküldte a parancsnoki kocsit értünk Balassagyarmatról, aztán kiderült, hogy neki is Pestre kellett mennie, de ez később derült ki, úgyhogy a parancsnoki kocsival mi utaztunk oda és vissza, és mindezt megtette azért, hogy a 400 egy néhány fogva tartottból a 30 érdeklődőnek egy délelőttben egy ismeretlen, számára ismeretlen, de a barátja által kommendált lelkész missziós ige hirdetést végezzen. De ugyanúgy megtette ezt Kányádi Sándor, a Jókai Annával és többek másokkal, nevesebb személyekkel is. Nem a parancsnok mozgatja az eseményeket, hanem valaki más, akinek a parancsnok is engedelmeskedik. Erről szólnak nagyban az apostol missziói útjai is. A mennyei úr főzi a kőlevest. Mert ahogy olvastam az igét, a missziói utakat előttem, ez a kép vált hangsúlyossá, hogy ugyanez történt ott is. Hiszen semmi nincs a világ misszióra nézve, senki és semmi. Megállítja Sault a damaszkuszi úton, nem mondja el neki, hogy jönnek majd a missziójutak és a többi, egyelőre csak elhívja a követésére. Aztán üldözés támad Jeruzsálemben, így Antiochiába menekül a keresztjének egy csoportja. Ennek a menekülésnek nyomán Antiochiában lelki ébredés támad. Nem csak a zsidóknak mondják el, hanem a pogányoknak is, helléneknek, görögöknek az evangéliumot, és létrejön a misszió anyahajója, vagy anyagyülekezete, ahonnan aztán indulhatnak majd tovább. Az apostolok elküldik Barnabást, nézze már meg, hogy mi ez a mozgás Antiochiában, és vajon tiszta dolog-e, úgy hirdetik el az evangéliumot, meg hát mi történik pogány területen, hogy ott is lelki ébredés támad, ő megy, nem tudja, hogy évekig ott is marad. Ő csak ellenőrnek megy Antiochiába. De az Úr tudja már, hogy a kőlevesbe mi kell még. Közben Pál már csöndben éveket töltött a megtérése után. Ő, aki betéve tudta az Ótestamentumot, ismerte, meg a legjobb tanítóknál tanult, most áll össze igazán a szívében, lelkében a kép. Egyszer csak Barnabás megérkezik, ő érte. Átviszi Antiochiába. Nem tudja Barnabás se, hogy ennek milyen távlati folytatása lesz. Ő csak oda hívja, mert kellene segítség, nem győzi a tanító munkát. Egy éve már folytatják a missziót, az ottanit, a tanítást, amikor ezt olvassuk. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak, és bőjtöltet, ezt mondta a Szentlélek. Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Mert Palesztinán és Szírián túl is hallania kell minden embernek az evangéliumot. Hiszen addig csak a tenger mellék, illetve még csak nagyon egy oldal érintkezett az igével, még a tenger túloldala, más oldalak, sőt más földrészek nem kaptak belőle semmit. Meg kell tudniuk az embereknek másutt is, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. És megindul a világ misszió. Azóta is így munkálkodik az Úr nagyban és kicsiben. És amikor idáig jutottam a készülésben, óhatatlanul a gyülekezetünk járt a szívemben és a szemem előtt, mint ahogy az elmúlt években rendre így van. Készülünk, templomunk felépülése 100. évfordulójára. 1911-13, most vagyunk a középső jubileumi évben. Jövőre beszámolunk a gyülekezet történetéről is. Én az utolsó 17-18 évet vállaltam, hogy a beszámolót megteszem. Mondjam azt, hogy főzzük a kőlevest. Ahogy így elcsöndesedve gondolkodtam, 17. éve szolgáltam már a Fóti gyülekezetben, amikor Isten egyszer csak érlelte a szívemben a fasori jövőt. 2 esztendeig is ford, amíg az itteni kőleves főzéshez hozzákezdhettünk. Igen, ám a gyönyörű templom itt volt. De kívül belül egyébként lelkiekben is, anyagiakban is a romok. Némi kölcsön arra, hogy a lelakott lelkész lakást valahogy újítgassuk, de hogy is kezdjünk bele. 2 héten belül a későbbi főgondnokunk bejött, aki építésvezető, festőmázoló is egyébként, diplomái mellett átvette, és 5 hétig ott festett, mázolt a parókián, és vezette az építkezést. Egyszer csak barátom, az egyházfi pénztáros kapta az indítást, az elhívást, hogy jöjjön, mert őt is beállítja az Úr ebbe a munkába családjával együtt. Olyan két harcostársat adott bennük, amiről valóban csak úgy szólhat az ember, hogy válvetve, hátat vetve neki indulunk, akkor már a fiatal lelkész házaspárt is készítgette az Úr a kőleves főzéshez. Megérlelte a szívükben a döntést, majd jöttek a pasarétiek. Előbb a hivatal vezetőnk, az akkori, aztán jött az orgona művész testvérünk, aztán jött az orvos házaspár, a házi házaspárok gondozását munkálók, egyszer csak Boros Lidike néni egy személyes újságárulós, egy-két könyvvel az ajtóban álló, mindezt 80-90 közötti életévében folytatott iratmisszióját fölváltották a fiatalok, akik neki kezdtek ahhoz, hogy kiterjesszék ezt a szolgálatot, ami azóta még kiterjedtebben folyik. Lesz már gondosabb hangosítás, egyszer csak az interneten is már elindultak az ige hirdetések. Hamarosan táborunk is indult, megjelent a harangszó. Mennyi harc az iskolával? Majd amikor már nincs remény óvodára, egyszer csak megkapjuk a lehetőséget. Lettek körzetgazdák, gyermekmegőrzők, gyülekezeti csendes hetek. Itt van már az a házaspár is közöttünk, aki nem kőlevest főz, hanem nagyon finom levest. Minden keresztkérdések tanfolyam csendes napján, és akkor még csak egy-egy részét mondtam az eseményeknek. Új fázis előtt állunk, szívünkben hordozzuk, nem tudjuk Isten tervét, pontosan óvodánk, iskolánk bővülését. Valakit irányított az Úr úgy, hogy nagy vállalkozásában a gyülekezeti ház, a kert újjáépítését végbe vigye, mindezek még csak szívünkben hordott gondolatok, reménységek, alakuló, formálódó események. Főzzük a kőlevest, és a mai igénk az alapszabályát is megadja ennek. Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. A misszió ura Jézus. Annyira, hogy a tanítványainak egyenesen azt mondja, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Nem Barnabás és Pál ötlötték ki a missziói utakat, hogy most már eleget tanítottunk Antiochiában, kalandvágyunk van, induljunk neki, és vigyük másfele is. Jézus az, aki elérkezettnek látta az időt, hogy elindítsa őket. Nem az ő dolguk a vezetés, hanem az ő dolguk az engedelmesség. Megértik, az az Úr dolga, hogy eljuttassa hozzájuk a hívást, a tervet, az övék, hogy engedelmeskedjenek. Milyen jó látni ezt ebben az igében is. Sokszor kérdezik tőlem, hogy érthetem meg Isten vezetését. Biztos, hogy nem egyszerű kérdés, és egyszer átvettük 21 pontban, ami nem az abszolút teljes, hanem egy összefoglalás abból, hogy Isten vezetését milyen szempontok is befolyásolják. De azzal kezdődik, hogy akarod érteni? nyitva a szíved arra, hogy Uram, amit te akarsz velem, én szeretném cselekedni. Mert ha igen, ez a legfontosabb feltétel. Az a mennyei Úr feladata, hogy megértesse veled és velem, hogy mi a célja. Nem érünk el mindenhova, sokszor vívódunk is, hogy milyen hívást fogadjunk el, de az a mennyei Úr feladata, hogy megértesse velem, hogy induljak Balassa gyarmatra. Vagy indulj, ha ő neki ott célja van, egy mozzanat erejéig meg fogja értetni, eljuttatja hozzád a hírt. Addig az volt a dolguk, hogy tegyék, ami kéznél van, amit megértettek már, végezzék a dolgukat, a feladatukat. És majd az Úr szól, ha váltást akar, ha tovább akarja vezetni, úgy rendezi a helyzeteket, és kijelenti nekik. Számomra még az is olyan kedves volt, ahogy egy középkorú férfi ember a gyülekezetünkben, amikor balesetében úgy sérült, hogy nem tudta már a segédmunkás feladatokat végezni. Akkor csendesen elment, és takarított a metró aluljáróban. 3 héten belül egyszer csak az egyik egyházi intézmény portást keresett. Hogy jutott el hozzá a hír, már pontosan nem tudom. De bekerült abba a feladatba, abba a szolgálatba, tette, ami kéznél volt. Végezte a szolgálatot, amit Isten rábízott, vagy amit látott, hogy én most megtehetek. Ugyanígy vagyunk a gyülekezetben is, testvéreim. Végezzük a feladatokat, úgy, ahogy az imént mondtam, nagyon keveset mondtam el, hiszen ki tudja összefogni azt a sokágú szolgálatot, ami végbe ment ez alatt az idő alatt, ahogy ifi vezetőket hívott el az Úr, ahogy más feladatra, ahogy autószolgálattevőket, takarító munkásokat, segítőket, a táborban is folytathatnám tovább, de most nem is az a feladatom, hogy teljes képet adjak, hanem az, hogy lássuk a nagy tervet. Egészen más, mikor valaki végzi a mindennapi dolgát, izzadva, keserűen, úgy, ahogy tudjuk a történetet a kölni dómról. Mit csinálsz? Kérdezi valaki. Egész nap töröm a követ, ezt a lehetetlen munkát végzem, robotos vagyok. Megkérdezik a másikat, mit csinálsz? Ugyanazt végezte. Építem a kölni dómot. Óriási különbség. Ha Isten elhívásában a helyeden állsz, legyen az bármelyik mozzanata kőleves főzésének, átéled azt az ajándékot, hogy te nem robotolsz, hanem részt veszel a misszióban, a világ misszióban. És még egy nagyon fontos, amit az apostoloknak is tudniuk kellett, és mindnyájunknak, a vezeték, az csak vezeti az áramot, de nem ő az áram. Akiket elhív az Úr, arra a szolgálatra hívja el, hogy ilyen vezetékszerűen álljanak az ő rendelkezésére. Mert igazán gyógyítani, hitet teremteni, embereket szabaddá tenni, hitre juttatni, egyedül ő tud. De milyen különös, hogy ő vezetékeken keresztül munkálkodik. Így történt ez itt, az Úr szabadítása végbe ment a Golgotán, de ezt a szabadítást el akarja juttatni a föld végső határáig. Ez eszközöket használ. És a nagy eszköze, Pál apostol is tisztában volt, hogy ő vezeték. A kincs az csak az Úrtól jöhet. És így mondja, ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy az erőnek nagy volta, Istené legyen, és nem magunktól való. Gyönyörködjünk, testvéreim, az Úr szeretetében, hatalmában, szabadító munkájában, amennyit nekünk megmutat ebből, és közben álljunk a rendelkezésére. Ahol és amiben használni akar. Ezt értettem meg a missziói utak bevezetőjében. És emlékeztem az idős ukrán missziósra, akiről többször szóltam már, akivel beszélgetve a missziói otthonban megtudtam leányommal együtt, hogy idős életében azért van egyedül, mert 5 évvel azelőtt a legjobb barátja elszerette a feleségét. És amikor nagy együttérzéssel, értetlenül voltunk, folytatta tovább. És a legjobb barátom megkért, hogy menjek el egy hónapra Ukrajnába, és hirdessem az igét, mert tudok ukránul, és végre megnyílt a határ 90-es évek elején, hogy az evangéliumot terjesszem. Akkor már értettük, hogy a legjobb barátja Jézus. Ki elvitte a párját, én tapintatlanul még azt is hozzámondtam, nem sokára megy utána, mert hiszen láttam, hogy milyen idős. Egy könnycsepp kigördült a szeméből, amikor azt mondta, hogy alig várom. De addig szeretném elvégezni mindazt, amire a legjobb barátom megkér. Testvéreim, ez a mi küldetésünk a világ misszióban. Annak egy számunkra szabott részlegében, hogy végezzük el, amire a legjobb barátunk megkér. Nem mondta neki, hogy most már ezután mindig az ukrán hajón a helyed, egy hónapot kért tőle. Tőled se kér, hogy az egész pénztárcádat tedd be a perseibe. De kér. És az idődből, és hidd el, hogy gondoskodik róla, hogy ne robotosa legyél, hanem íze legyen annak a szolgálatnak, ahogy megéltem én, kedves úti társammal ezt a csütörtök délelőttöt, kora délutánt is, mert íze volt annak az útnak is. Áldott legyen érte Isten. Amen.
Thank you.
Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Hála neked, Urunk, amit értünk is cselekedtél, ott akkor Antiochiában, és azokon a missziói utakon. Hála neked az év ezredekért, hála neked a vezetékekért, amelyeken keresztül idáig érkezett az evangélium. Köszönjük, amit bűnbocsánatban, új életben, szabadításban, kegyelemben átélhettünk. Mi lenne velünk a te éltető mennyei áramod nélkül? Azt mondjuk, ma már lehetetlen igazán élnünk. És hála neked, amit nem csak értünk és bennünk végeztél el, hanem amiben felhasználsz bennünket. Olyan jó látni, hogy akiket te elhívsz, azokat be is állítod a szolgálatba. Áldj meg bennünket, hogy értsük az összefüggéseket, és örömmel tudjunk szolgálni neked. Köszönjük, hogy gondoskodsz a gyermekeidről. Nem túl terheled őket. Bocsásd meg, ha mi eléd szaladunk, és úgy tesszük, amit végzünk, hogy nem halljuk, figyeljük a te irányító szavad. És köszönjük, hogy egyre többeket bevonsz a gyülekezeti missziónkba is, az óvoda iskola kiterjesztésébe. Kezedbe tesszük ezeket a terveket. Köszönjük, hogy most is gyermekekkel vannak sokan, gyermekmegőrzőbe, gyermekalkalmakon. Áld meg a szolgálattevőket. És arra kérünk, Urunk, hogy ezekben a szabadnapokban, szép időben te adj sokaknak fölüdülést, megpihenést, és te készítsd meg az Emmausi hetet nekünk is. Tudjuk, hogy ha te jelen vagy és szólsz, akkor az nekünk szívünk gyönyörűségére lesz. Betegeinket, idős testvéreket eléd visszük, kismamákat ebben a melegedő időben is, gyermekvárásukban őrizd, segítsd, a ballagó diákokat is. Köszönjük, hogy életüknek erre a fontos állomására elérkezhettek, és az érettségire készülőket is. Áld meg a mi fiataljainkat a gyülekezetben, tanulásukban, életükben, társkérdéseikben, és egyáltalán. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elébe hálaadással, mert jó az Úr, örökké való szeretete.